Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Klímabajnokok című műsorban. Én Huszár András vagyok, a Green Policy Center zöld politikával foglalkozó szakmai műhelynek a vezetője. És egy nagyon izgalmas új kezdeményezést bevágunk most bele ezzel az új műsorral, ami napjaink egyik legnagyobb kihívásáról szól, a környezeti, globális környezeti válságról, de ezt a problémakört a Laudato Si szellemében megoldásorientáltan próbáljuk megközelíteni, vagyis a műsor lényege az lesz, hogy ne csak a problémákról és a ránk váró veszélyekről beszélgessünk, hanem arról, hogy mit tehetünk ezek megelőzése érdekében, milyen olyan jó gyakorlatok léteznek, amiket érdemes egyébként akár jobban megismernünk, és akár magunk is át tudjuk venni valamilyen formában. Négy szempont mentén terveztünk bemutatni jó gyakorlatokat, amelyek vagy Magyarországon valósulnak meg, vagy egyébként magyarokhoz kötődnek. Ez a négy szempont úgy épül föl, hogy elsősorban már megvalósult, vagy legalább megkezdődött jó gyakorlatokról szeretnénk beszélgetni. A jó gyakorlatok között azokat keressük, amelyek nagy hatásúak, vagyis érdemi változást érhetnek el. A harmadik szempont, hogy megismételhetők legyenek, amit már említettem, és a negyedik szempont az, hogy talán még kevesebbet beszéltek róluk médiában, és ezáltal kevésbé ismertek. Az első műsorban rögtön egy nagyon fontos jó gyakorlatot fogunk bemutatni, ami azért fontos, mert arról szól, hogy vállalatok vagy egyéb intézmények számára milyen megoldási lehetőségek léteznek abban az esetben, ha ugyan próbálják csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátásaikat, vagy egyéb környezeti terhüket, de ezt még nem tudják rögtön teljesen megtenni, tehát magyarul fennmaradnak akár kibocsátásaik, akár egyéb környezeti lábnyomuk, de ezt mégis szeretnék valahogyan semlegesíteni, úgymond jóvá tenni. Ezzel kapcsolatban fogunk a mai adásban beszélgetni a mai vendégemmel, akit ezúton köszöntök, Sipos Katalint, a WWF Magyarországnak a vezetőjét. Szervusz, Katalin!
Szervusz, András! Köszöntöm a hallgatókat!
Vágjunk is akkor bele ebbe a jó gyakorlat bemutatásba. Ugye nem titok, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal működtök együtt ez ügyben. Én azt kérdezném legelőször, hogy hogyan indult ez az együttműködés, és mik az alapfeltételei, az alapkörülményei ennek a projektnek, amit végeztek most.
Ahogy említetted te is, hogy egyre több vállalatnak szervezet van, aki próbálja keresni az utat, hogy hogyan tudja a karbonsemlegességét, hogyan tudja a klímaváltozással kapcsolatos kibocsátásait megoldani, vagy semlegesíteni. És hát a Nemzeti Bank keresett meg minket, hát most már azt hiszem inkább 3 mint 2 évvel ezelőtt. Ebben kér tanácsot, hogy a széndioxid kibocsátásának az ellentételezésére mit javaslunk. Alapvetően felmerült persze az eléggé széles körbe ismert faültetés, és akció, tehát hogy ültessünk annyi fát, ami elnyeri a széndioxidot. És hát így indult a párbeszéd, és igazából eléggé gyorsan abba az irányba fordultunk be, hogy ne egyedi fák ültetéséről beszélgessünk, hanem élőhelyet hozzunk létre. Ugye mi a különbség az élőhely meg az egyedi fa között? Az, hogy egy élőhely sokkal összetettebb, ugye ha fákról beszélünk, akkor az élőhely az a különböző erdőtípusok. Azt szerintem a hallgatók is tudják, hogy erdőtípusokból is sokféle van, tehát egy hegyvidéki bükkerdő, meg egy alföldi tölgyerdő, vagy egy Dunaártéren lévő nyárerdő, puhafaligeterdő, ezek teljesen, mindegyik teljesen más jellegű erdőtípus, és hogy ami arra a helyre való, tehát hogy ami természetesen a teremtett világ szabályai szerint élne, azokat az élőhelyeket, ha helyreállítjuk, akkor tudunk segíteni a széndioxid elnyelésen. És hát igazából ebből ez a szál indult el a Nemzeti Bankkal, és egy konkrét kis mintaterületet találtunk legelső körben, ez Pápateszér településen, ahol a belterületen belül egy ilyen vizenyős, mélyfekvésű, nagyon gyomos, hulladékkal, meg egyéb nem túlságosan szép dolgokkal érintett területből kezdtünk el egy éger erdőt létrehozni.
Igen, talán annyit érdemes így kontextusba helyezésképpen a hallgatók számára is elmondani, hogy ez a technológia, vagy ez a eljárásmód, hogy vállalatok vagy egyéb cégek semlegesítik a kibocsátásaikat, ez egy bevett dolog, és már elég régóta zajlik a világban. Csak azt láttuk nagyon sokszor, hogy ezek távoli, egzotikus helyszíneken valósulnak meg az ilyen típusú semlegesítési projektek. Talán a hallgatók ott találkozhattak ilyennel, hogyha mondjuk repülőjegyet vásárolnak, akkor be lehet x-elni egy kis boxot, és akkor még plusz 1-2 eurót ráfizetve a repülőjegyre, kvázi megnyugtatva mindenkinek a lelkét, valahol Indiában, vagy Brazíliában, vagy valahol faültetésre szánják ezt az összeget, mondván, hogy ugye amennyit kibocsát a repülő, ez a projekt majd annyit el fog nyelni. Na most mi azt gondoltuk, hogy ez a projekt, amit ti csináltok, azért is példaértékű, vagy azért hoz változást ebben a történetben, mert magyarországi területekre fókuszáltok elsősorban, amik hát egyrészt itt vannak fizikailag, tehát könnyen ellenőrizhető, hogy tényleg megvalósulnak ezek, másrészt pedig a helyi közösség számára is egyéb lehetőségeket is pozitívumként biztosít. Nem tudom, hogy ez a gondolkozás, ez hogyan alakult ki, hogy ezt ti hoztátok be, vagy a Nemzeti Bank kérte, vagy hogyan indult ez a fókuszálás ezeknek a projekteknek.
Ugye mi alapvetően természetvédelmi szervezet vagyunk, és nekünk a szívügyünk az a hazai élőhelyeknek, meg a hazai természeti környezetnek a fejlesztése, úgyhogy az így adott volt, hogy mi biztosan ebbe az irányba fogjuk majd a dolgokat vinni, és hát a Nemzeti Bank erre nagyon nyitott volt, meg nagyon könnyen megértették, meg hamar megértették azokat az érveket, amiket mondtunk. Annyit érdemes itt a széndioxid történet köré szőni, vagy arról megemlékezni, hogy ugye itt gyakorlatilag arról van szó, hogy minden, amit teszünk, minden, amit fogyasztunk, minden utazás és minden szelete az életünknek, az valamilyen módon végül széndioxid kibocsátáshoz fog vezetni, mert hogy energiát használunk ezekhez a tevékenységekhez. És az energia nagy része jelen pillanatban még mindig szénből, kőolajból, földgázból származik, ugye ez az alapvető probléma. És hát magának a semlegesítésnek az az elve, hogy most elsősorban ugye a jövőbeli kibocsátásokról szoktunk beszélni, hogy a jövőbeli várható kibocsátást azt valamivel elnyeletem, vagy azzal egyenértékű megújuló energiát termelek. Tehát ugye ez a két irány szokott lenni az úgynevezett ellentételezésnél, amikor semlegesítem ezeket a kibocsátásokat. És a megújuló energiák kapcsán, ugye itt a klasszikus, hogy napelem, mondjuk napenergiára állok át, vagy szélerőművet telepítek, stb. Már a megújuló energiás projekteknél is gond szokott az lenni, hogy vannak olyan megújuló energiamódok, amik kifejezetten természetrombolóak, tehát ha mondjuk a vízenergiára, a vízerőművekre gondolunk, akkor az ugyan megújuló energiát termel, de egész folyóknak, meg vízrendszereknek a természetességét tudja tönkretenni. És az egyik probléma ezekkel a bizonyos nemzetközi karbonkreditekkel, ugye lehet ilyeneket vásárolni a semlegesítésre, az, hogy többek között ilyen projektek is vannak benne. Tehát nem zöld energiaprojektek. A másik probléma meg az, hogyha felveszünk egy olyan szemellenzőt, hogy semmi más nem nézek, csak a széndioxid elnyelést, és egy kockás papírlapon számolgatok, akkor igazából egy nemes nyár ültetvény, ami sokkal gyorsabban nő, mint egy természetes erdő, és nagyobb lesz a fatömege 30 év alatt, az több széndioxidot nyel el rövid távon, mint mondjuk egy tölgyes, vagy egy égererdő, vagy mondjuk egy ártéri kemény faliget erdő. A különbség az, hogy egy nemes nyárnak az élettartama sem sokkal több, mint 30 év, utána azt le kell termelni, vagy összedől magától, tehát hogy nem több száz évre tervezett erdő egy nemes nyárű ültetvény, ellentétben a természetes erdőkkel, amelyek egyrészt nagyon hosszú élettartamúak, tehát maga a bükkfa, vagy az égerfa is 100-200 éves idő életkorokat él meg, tehát már maguk ezek a természetes fafajok is hosszú élettartamúak, de ha meg egy erdőről beszélünk, az erdőnek van egy felújuló képessége, annak van holtfa gyűlik fel, egy erdőben, egy természetes erdőben nem csak a fatörzs tárol széndioxidot, hanem a talaj maga is, az avar, ami felgyűlik a talaj felszínén, stb. Tehát, hogy egy erdő olyan összetett képződmény, és egy természetes erdő olyan önmegújító képességgel bír, ami miatt itt hosszú távon beszélhetünk elnyelésről is, és tárolásról is. És hát erről el szoktunk feledkezni, hogy nem csak elnyelni kell azt a széndioxidot, hanem hosszú távon tárolni is, különben ugye lesz egy pillanat a jövőben, amikor visszakerül a légkörbe az a széndioxid. Úgyhogy emiatt döntöttünk úgy, hogy egyrészt ezek a távoli országokban futó, ki tudja milyen projektek helyett, garantáltan természetvédelmi szempontból garantáltan jó helyi projektekkel induljunk, aminek, ahogy mondtad is, igen, van egy társadalmi lába is, tehát így igyekszünk arra figyelni, hogy konkrétan ez emberek élhető környezetét is fejlesz-e.
Beszéljünk most egy kicsit a társadalmi hatásokról. Ennek a projektnek a kapcsán gondolom megkerestétek a helyieket ezzel az elképzeléssel. Hogyan fogadták ezt, illetve milyen egyéb társított előnyei vannak ennek a projektnek? Ugye beszéltél arról, hogy itt idézőjelben nem csak klíma szempontból jó ez, hanem a helyi közösségeknek is lehetőségeket biztosít egy ilyen típusú projekt.
Amikor egy ilyen fajta széndioxid elnyelős élőhely rekonstrukciót tervezünk, akkor ezt mindig partnerségben tervezzük, ez az első, és nem csak az a cég vagy szervezet a partner, aki az egésznek a megrendelője vagy a gazdája, hanem magában a megvalósításban is partnereket keresünk. Ezt a konkrét pápateszéri rekonstrukciót, ezt az önkormányzattal közösen terveztük meg, és indítottuk el, és hát nagyon fontos, tehát a hosszú távú fenntartás szempontjából is nagyon fontos, hogy olyan partner vegyen benne részt, aki saját maga is szívügyének tartja ezt az ügyet, tehát itt például Pápateszér polgármestere hihetetlenül elkötelezett klímavédelmi programok kapcsán, benne is van a Klímavédelmi Települések Szövetségébe a település, és hát ő régóta szeretett volna ezzel a belterületi rossz állapotú mélyedéssel valamit kezdeni, és hát így összetalálkozott igazából a település szándéka, meg az általunk hozott projektnek a lehetősége, és hát itt az nagyon fontos, hogy bármilyen élőhelyet hozunk létre, garanciákat kell teremtenünk arra, hogy az 20, 30, 50, 70 év múlva is élőhely lesz. Mert hogyha ültetünk egy erdőt, amit aztán 30 év múlva valaki kitermel, akkor igazából nem jutottunk előrébb. Úgyhogy itt például Pápateszér esetében is beszélünk arról, hogy hogyan lehet mondjuk helyi védettséget adni a területnek, hogyan lehet a település rendezési tervben olyan szabályozást kötni ehhez a területhez, ami a mostani nagyon jó szemléletű polgármester jövőbeli visszavonulása esetén is garanciát teremt arra, hogy ez a terület meg tudjon maradni. Azt hozzá kell tegyem, hogy tehát ez most Magyarországon még egy úttörő kezdeményezés, tehát hogy itt mi is tanuljuk még ezt a műfajt, hogy hogyan lehet jó projekteket összehozni. Azért az látszik, és arról globálisan is kell beszélni, hogy elnyelő felületet, természetes élőhelyeket helyreállítani, szóval az erre rendelkezésre álló tér, az ugyanúgy véges, mint bármi más ezen a bolygón. És ezért nem mindegy, hogy milyen kibocsátások ellentételezésére hozunk létre ilyen élőhelyeket, hiszen ez is el fog fogyni egyszer, ezek a helyreállítási lehetőségek. Most még nem tartunk itt, de nyilván a közép-hosszú távú jövőben lesz egy olyan pont, ahol Magyarországon is el fognak fogyni ezek a területek.
Igen, pont erről akartalak kérdezni, de előtte talán így érdemes megint egy tanulságot összefoglalni, hogy a helyi közösség bevonásával érdemes ezeket a projekteket tervezni, és ahogy te is mondod, minél erősebb garanciákat elérni azzal kapcsolatban, hogy ez nem egy egyszeri dolog, és nem is egy rövid távú dolog, mert ugye, ha kibocsátás semlegesítésről beszélünk, ahogy te is mondtad, minél tovább működik egy természetes ökoszisztéma egy adott területen, az annál tovább tud semlegesíteni, és hát nyilván itt sokan ugye már nem is klímasemlegességi célról beszélnek a hosszú távú civilizációs túlélés garanciájaként, hanem nettó elnyelésre berendezkedett világról, ami azt jelenti, hogy ahogy mondtad te is, az emberiség által már kibocsátott, és egyébként még a légkörben sok-sok évig jelenlevő gázoknak a számát csökkenteni kell. Tehát nem is elég az, hogy ne növeljük ezeknek a számát, hanem kifejezetten csökkenteni kell, és ehhez tudnak hozzájárulni a hosszú távú garanciákkal ezek a projektek.
Ez így van, és még egy fél mondat erejéig, hogy kanyarodjak vissza a társadalmi hasznokig, szóval, hogyha egy jó helyre rakott, jó élőhely típus, egy gondos gazda kapja a kezei közé, akkor ott azért lehet olyasmikbe is gondolkodni, mint ami Pápateszéren is zajlik, hogy az iskolásokat, óvodásokat kiviszi, amikor csemeteültetés van, tanösvény fog átfutni a területen, be fogják építeni a helyi iskolák oktatási programjába, hogy néhány dolgot ott kin a belterületen lévő égererdőben nézzenek majd meg, tehát hogy be lehet kapcsolni egy ilyen területet a helyiek életébe úgy, hogy tényleg szerves része legyen. Hát arról nem is beszélve, hogy egy utca melletti terület, ahol eddig szemétlerakás meg gyomok voltak, ahelyett egy normális szép erdő lesz a jövőben, tehát hogy ha csak tájképi szempontból nézem, akkor is haszna van. És igen, még arra reagálva, amit mondtál a nettó karbonsemlegességről, szóval, hogy itt az sokszor elegánsan elfelejtjük, és ugye jövőbeli kibocsátások ellentételezéséről beszélünk, de hát valójában közel 200 éve nyomjuk a széndioxidot a légkörbe, és hogy az ott van a klímaváltozás, amit most tapasztalunk, az időjárási anomáliák, meg a mindenféle problémák, ezek a már a légkörbe lévő széndioxidból jönnek, és azt is onnan valahogy ki kéne szedni, és pillanatnyilag legyünk őszinték, fogalmunk sincs, hogy hogy fogjuk kiszedni a légkörből. És hát itt van az a probléma, amivel mindannyian szembe állunk. És hát ezért nagyon fontos az, hogy a jövőbeli ellentételezésnél csak a minimálisan szükséges kibocsátásnak az ellentételezéséről beszélhetünk, hiszen már ott van egy hatalmas többlet a légkörben.
Így van, ez nagyon fontos, hogy amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említetted, hogy egy ilyen semlegesítési tevékenység az csak egy kiegészítője lehet egyébként a valós kibocsátás csökkentési törekvéseknek. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tanulság, hogy egyrészt etikus módon úgy érdemes akár civil szervezetként is segíteni ilyen projekteket, hogy az az ügyfél, aki ezt megrendeli tőletek, az rendelkezzen valamiféle stratégiával, ha jól értettem, amit mondtál.
Így van.
Mert úgy hiteles a semlegesítés, hogyha nem arra rendezkedik be egy adott szervezet, hogy ő amúgy folytatja a káros tevékenységét, de majd valahol ezt semlegesítik, és akkor nincsen semmi probléma, mert ugye egy ponton túl ez már nem lesz elegendő, és ezt akartam tőled megkérdezni a beszélgetés vége felé, hogy hol látod reálisan ennek a semlegesítési tevékenységnek a szerepét, hogyha most megrohamoznak titeket cégek, hogy mindenki semlegesíteni szeretne, mik azok az alapfeltételek, amiknek meg kell felelni ahhoz, hogy ez egy hiteles semlegesítési tevékenység lehessen az adott cég részéről, tehát hogyan biztosítható, hogy ez csak egy kiegészítője ennek?
Hát a kulcs az, hogy milyen klímastratégiája van annak az adott cégnek, tehát hogy nyilván ezzel indul, és mi is ez az első kérdés, hogy milyen kibocsátás csökkentési tervről beszélünk. Tehát ha valaki a következő 10 évben mondjuk a jelenlegi kibocsátásának 2%-át akarja lefaragni, ott nem fogunk tovább beszélgetni. Tehát itt az az ambíció, hogy legyen meg a Párizsi Klímaegyezményhez szükséges kibocsátás mérték, ez az alap. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor olyan szektorok és olyan tevékenységek széndioxid elnyeléséről beszéljünk, amik kulcsfontosságúak és nem megkerülhetőek. Tehát nyilván egy nemzeti bank a mindenkori társadalmak gazdasági és pénzügyi irányításában szerepet fog játszani, tehát az egy nem megkérdőjelezhető funkció. Ugyanígy az élelmiszeripar nyilván nem megkérdőjelezhető funkció, tehát hogy nyilván az is fontos, hogy mennyire lételemünk az a szektor, aminek a kibocsátásáról beszélünk. És itt hát nem tudom, hogy szabad-e egy rossz példát is szívesen mondanék, ami őszintén szólva így szakmailag eléggé fel is háborított, ha szabad ilyen őszintén beszélni. Nem nevezem nevén, de egy olajipari cégről van szó, aki Magyarországon is üzemeltet benzinkutakat, és egy olyan promócióval, vagy egy olyan zöld marketinggel álltak elő nem olyan régen, hogy klímasemleges benzint kínálnak. Pár forinttal többért tankolható benzin, az egy olyan hát egzotikus távoli országban zajló hatalmas kiterjedésű természetvédelmi rekonstrukcióval van ellentételezve. Tehát tulajdonképpen az, amiről mi most beszéltünk, hogy valahol fejlesztem a természetet, és ezzel nő az elnyelő potenciál, és hogy ezt lehet finanszírozni a drágább benzinen, de hogy igazából ez azért ugye nagyon álságos, mert hogy itt arról beszélünk, hogy azért hozok létre elnyelő felületet, hogy jövőbeli benzineladást zöldít. Mikor az egész energia átmenetnek az a célja, hogy kivezessük a fosziliseket. Tehát klímasemleges benzin egyféle módon lehet, ha föld alatt marad. Tehát nem használjuk el, nem égetjük el. És hát nyilván vannak ezek az egész extrém ugye ellenpéldák, ahol már kiforgatjuk a koncepcióját ennek az egész semlegesítésnek.
Igen, tehát ez ezzel kapcsolatban számomra az a tanulság, hogy kerüljük a greenwashingot. Tehát, hogy ez az a semlegesítési tevékenység, ez ne valaminek az elfedésére irányuljon, hanem ez, ahogy te is mondtad, egy valóban egy kiegészítője legyen a valós kibocsátás csökkentési tevékenységnek, és ezt hitelesen tudja képviselni mind az adott cég, mind pedig az adott szervezet, aki ebben közreműködik. Azt gondolom, hogy ennek a transzparencián kell alapulnia, ugye az elején is beszéltünk, hogy egyáltalán tegye közzé az adott szervezet, hogy mik a kibocsátásai, azt hogyan mérte, és hova akar eljutni azok a célok, milyen alapon állnak, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ne menjen félre ez az egész folyamat, nagyon fontos a hitelességnek a megőrzése, és nem lehet ez egy greenwashingnak a része. Én lezáró kérdésként még egy fontos aspektus, ami felmerül az ilyen tevékenységek során, hogy ugye beszéltél arról, hogy Magyarországon milyen ökoszisztémák léteztek, nem léteztek, stb., de ugye tudjuk, hogy maga az éghajlatváltozás is folyamatosan alakítja ezeket, és talán az is egy fontos szempont az ilyen típusú projekteknél, hogy azt nézzük, hogy ha azt az adott erdőt, vagy adott élőhelyet 20-30-40-50 év múlva is ott akarjuk tudni, vajon tényleg túlélje azokat a klimatikus változásokat, amelyeket most megfigyeltünk Magyarországon? Tehát ez a szempont hogyan jelenik meg nálatok az ilyen típusú projektekben?
Hát ez egy nagyon jogos kérdésfelvetés, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak a jövőbe létrehozandó élőhelyeknél, hanem a mostani élőhelyek megőrzésénél is egy valid kérdés, hogy mi lehet a reális hosszú távú természetvédelmi cél, és akkor itt mindig példának tudom hozni, sajnos tudom hozni a jegesmedvét, amely faj, hogyha elolvad az összes sarki jégsapka, akkor valószínűleg a kipusztulás szélére fog sodródni, ha nem pusztul ki egy az egyben, mert hogy egyszerűen az életciklusához kell, hogy legyen a vadászathoz kell, hogy legyen jégtábla. Tehát, hogy vannak olyan fajok, ahol bizony kérdés, hogy hogyan, milyen módon lehet egyáltalán dolgozni még azért, hogy ezek a fajok velünk maradjanak. Magyarország abból a szempontból szerintem, hogy is mondjam, nincs rossz kiindulási helyzetben, hogy nálunk mindig is a majdnem fél sivatagos élőhelyektől a bükkösökig mindenféle élőhelytípus volt. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy a Duna-Tisza közén ez a homokbuckás, árvalány, hajas gyepek, ez gyakorlatilag már ilyen fél sivatagi élőhelytípus. Tehát, hogy nálunk a természetes gazdagság az itt van ahhoz, hogy elvileg lehessen mindenütt valamilyen természetes élőhelyet létrehozni. Nálunk a nehézség az, hogy egyrészt van egy olyan vízgazdálkodásunk, ami lecsapolja a Kárpát-medencét a mai napig, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy mi magunk súlyosbítjuk a klímaváltozás várható hatását. Tehát például a vízhez való viszonyunkat át kell alakítani ahhoz, hogy bárhol is hosszú távon túlélésre alkalmas élőhelyek létre tudjanak jönni. Másrészt pedig nagyon-nagyon fel vannak darabolódva az élőhelyek. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk az Alföldet, elmegyünk Békés megyébe, hatalmas kiterjedésű, óriási szántóföldek, sokszor egyetlen fasor nélkül. Tehát ennyire feldarabolódott tájban az első lépés, hogy helyre kell állítani ezeket a kis lépegető köveit a természeti rendszereknek. Tehát nagyon fontos az, hogy valamennyi területet vissza kell adnunk a természetnek. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha az ember figyelembe veszi, hogy milyen vízellátottsági viszonyok vannak, vagy hozhatók létre a jövőben, meg hogy milyen a terület talaja, milyen a lejtése, stb., akkor Magyarországon jó eséllyel lehet olyan természetes élőhelytípus találni, aminek ott létjogosultsága lehet hosszú távon. Aztán persze ember tervez, és akkor meglátjuk, hogy igaza van-e a biológusoknak, de afelől nincsen kétségem, hogy mindig lesznek olyan természetes fajok, amik be tudnak lépni. Tehát ha nem égererdő, akkor majd kőris erdő, tehát hogy akkor majd átalakul.
Akkor ez talán az utolsó tanulság, amit levonhatunk a mai beszélgetésből, hogy ne csak azt nézzük, hogy mennyit tud megkötni egy adott terület, hanem azzal is számoljunk, és azt szerint is gondoljuk át az adott projektet, hogy az alkalmazkodási szempontból mennyire lesz fenntartható, és mennyiben tud valóban hosszú távon megoldást jelenteni. Az utolsó kérdésem annyi, hogy akit érdekel bővebben ez a projekt, amit csináltok, hol tud ennek utána nézni, vagy elérhetőek-e ezzel kapcsolatban bővebb információk?
Most fogunk majd ezzel kapcsolatban anyagokat közzétenni a wwf.hu honlapon is, illetve van a WWF Magyarországnak egy Facebook oldala, tehát hogy itt érdemes keresgetni, de szerintem az ezzel kapcsolatos infografikák azok mindenféle egyéb kommunikációs felületen is elérhetők lesznek, úgyhogy első körben a honlapunkat ajánlom.
Köszönöm szépen Sipos Katalinnak, hogy az első Klímabajnokok műsor vendége volt, és megosztotta ennek az értékes projektnek a részleteit, és talán le tudtunk vonni olyan tanulságokat, amelyek általános érvényűek, és amelyek minden vállalatnak, cégnek, intézménynek segítséget adnak, hogyha a következő évek, évtizedekre tervezik a különböző környezettel kapcsolatos akcióikat, beruházásaikat, projektjeiket. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
A következő Klímabajnokok adását október 21-én hallhatják majd a hallgatók. Reméljük, hogy sikerült felkelteni az érdeklődésüket, és velünk tartanak a jövőben is. Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Klímabajnokok. a Green Policy Center műsora hazai zöld jó gyakorlatokról.
Mária Rádió.